egy lelkészről vagy papról nagyon sok mindent lehet gondolni, meg úgy általában erről a hivatásról is, és nagyon sok elképzelés is van arról, hogy mi az, amit csinál, vagy mi az, amit kellene csinálni egy lelkésznek, vagy egy papnak. De én azt mondom, hogy térjünk vissza a forráshoz, és nézzük meg, hogy vajon a Biblia mit mond erről. Sziasztok, ez itt az Ev Lelkész Podcast, és a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy vajon mi a lelkésznek és a papnak a feladata a Biblia szerint, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra mindenféle lehetséges fórumon és platformon, YouTube, Spotify, Podbean, és különösképpen is most a Facebook követése, az Ev Lelkész oldalának Facebook követésére hívom fel a figyelmet, mert hogy az új esztendőtől kezdve már nem csak a hallgatható és nézhető tartalmak megosztása van a Facebook üzenőfalon, hogyha úgy tetszik, vagy hát a Facebook oldalon, az Ev Lelkész Facebook oldalán, hanem írott teológiai tartalmak is megjelennek időről időre, ezek az úgynevezett teológia cseppek. Nézzétek meg, vagy keressetek rá erre a hashtagre a Facebookon, hogy teológia cseppek, és akkor megtaláljátok mindezeket. És felhívom a figyelmeteket a kommentelési lehetőségre is, nyilvánítsatok véleményt, akár like vagy dislike gombokkal, akár 5 csillagot adva, vagy akár ahány csillagot akartok, tudjátok. És írjátok meg a véleményeteket, akár komment formájában, erre talán a legjobb felület a YouTube, vagy hát úgy tűnik, hogy az alakult ki egy ilyen komment felületté, és hogyha pedig kérdésetek van, vagy felvetésetek van, akkor pedig nyugodtan írhattok e-mailt, az e-mail címemet sok helyen megtaláljátok, és én válaszolni fogok minden üzenetre. Na de vágjunk is bele a mai témánkba, nagyon érdekes lesz a mai adásunk, az, hogy mi a lelkésznek vagy a papnak a feladata a Biblia szerint. Ugye azt kell leszögeznünk, hogy itt most nem arról fogunk beszélni, hogy egy lelkésznek hogyan zajlik a munkája a mindennapokban, tehát nagyon sok minden olyan feladat van, amit el kell egy lelkésznek, egy papnak végeznie hétköznapokban, és ez persze szolgálati területtől is függ, tehát hogy gyülekezetben szolgál-e, vagy intézményben szolgál, vagy akármi más csinál, tehát ezek mind különbözőek lehetnek. Tehát ez az adás most nem arról fog szólni, hogy hogyan néz ki a lelkésznek egy napja, mert hogy olyan nincs, hogy egy átlag nap, de mindegy, de hogy ez nem erről fog szólni, hanem elvi szinten és biblikus szinten fogjuk megnézni azt, hogy vajon a Biblia mit mondhat arról, hogy egy lelkésznek vagy egy papnak mi a feladata ma. És ezt azért hangsúlyozom ki, hogy ma, mert hogy a Biblia ugye nem ma keletkezett, hanem 2000 évvel ezelőtt nagyjából, vagy hát 1500 év folyamán keletkezett, de hogy nagyjából 2000 évvel ezelőtt zárult le a Biblia könyveinek a sora, és hát nyilvánvalóan azt a kort, azokat a fogalmakat, és azt az egész milliót, amiben ez keletkezett, azt nem lehet egy az egyben ráhúzni a 21. századra, és hát ezért az, hogy akkor ki volt pap, meg ma kicsoda pap, az nyilván nem ugyanaz, és éppen ezért fontos azt, hogy tisztába tegyük, hogy ha a Bibliának a szövegéből indulunk ki, és az akkori szolgálati területeknek a mienségéből, akkor az hogyan vonatkozhat ma a 21. századnak a papságára. Érdemes az elején még ezen túlmenően tisztázni azt, hogy a lelkészség vagy papság az nem egy ördögtől való dolog. Tehát vannak olyan keresztény felekezetek vagy csoportosulások, akik elvetik az ilyesfajta, fogalmazzunk így, hogy hierarchiát, tehát azt, hogy van valamiféle differenciálódás a szolgálati területek között, tehát hogy van egy kiemelt, vagy mondjuk úgy, hogy van egy olyan kör, a keresztényeknek egy olyan csoportja, akiknek az a hivatásuk, hogy az Istent szolgálják, és adott esetben ők ezért még fizetést is kapnak a közösségtől, vagy az adott egyháztól, vagy felekezettől. Ez biblikus, tehát azt látjuk már, hogy már a Bibliában is el voltak különítve olyan emberek, akiknek kifejezetten ez volt a feladatuk. Az, hogy ők ezért mit kaptak, vagy milyen fizetést kaptak, vagy milyen juttatásokat kaptak, vagy ezt milyen formában tették meg, az egy másik kérdés. De az, hogy voltak valakik, akik erre kivoltak választva különböző szolgálatokra, az egészen egyértelmű a Bibliából. És az, hogy ez valamiféle hierarchiába is rendeződött, a funkciókat tekintve, tehát nem rangokat tekintve, tehát nem abban az értelemben, hogy ki parancsol kinek, hanem abban az értelemben, hogy ez differenciálódott, tehát különböző feladatok voltak, és a különböző feladatok elvégzőit azt valakik vezették, hát ez egyértelmű volt. Erről bővebben a Nem vagyok katolikus, mit kezdjek a pápával című adásban részletezem a hierarchiának a kialakulását a kereszténységben, szóval, hogyha ez érdekel benneteket, akkor hallgassátok meg annak az adásnak, azt hiszem az első felében van, de az a legjobb, ha az egészet meghallgatjátok, mert az is nagyon jó. Na, miről fog szólni a mai adásunk, tehát mert eddig arról beszéltünk, hogy miről nem szól. Na, amiről szólni fog az adásunk, az három dolog lesz, amit a lelkészség papság kapcsán fogunk megtárgyalni. Az első egy fogalmi tisztázás lesz, hogy vagy most lelkészekről, vagy papokról beszélünk, vagy mindkettőről beszélünk, tehát magáról a megnevezésről fogunk beszélni az elején, hogy ez így tiszta legyen. Utána beszélünk a második részben arról, hogy mi a feladata biblikus szempontból, hogyha gondolkodunk és értelmezzük a Biblia korabeli szolgálati területeket és a ma 21. századát, akkor milyen párhuzamokat találhatunk, vagy milyen üzeneteket, irányvonalakat vehetünk a Bibliából lelkészség, papság tekintetében. És a harmadik pontként pedig a női lelkészségről fogunk beszélni, amiről már egyszer volt szó, egy kérdések és válaszok videóban már beszéltem erről nem túl részletesen, de csak egy pár percben a női lelkészségről, azt is belinkelem ide alulra, az adás alá megtalálhatjátok annak is majd a linkjét. De most egy kicsit bővebben szeretnék erről beszélni a női lelkészségről, mert láttam azt, hogy nagyon sokakat érdekel a téma, és hát jó, hogyha erről beszélünk, mert hát vannak olyan keresztény felekezetek, egyházak, ahol támogatják a női lelkészséget, van, ahol megtűrik a női lelkészséget, és valahol pedig alapvetően tiltják a női lelkészséget, és hogy ennek mentén biblikus szempontból próbálunk meg egy picit rendet rakni. Úgyhogy hát ez lesz az adásunknak a menete. Na, akkor nézzük meg az első pontot, lelkész versus pap, tehát hogy mi a helyes kifejezés. Sokszor találkozom én is azzal, hogy amikor velem beszélgetnek lelkészként, akkor nem tudják, hogy hogyan szólítsanak meg, hogy én most lelkész vagyok, pap vagyok, vagy atya vagyok, vagy ki vagyok én tulajdonképpen. Most erről annyira részletesen nem fogunk beszélni, csak annyit, hogy mi a lelkész és a pap kifejezés között a különbség. Hát tulajdonképpen praktikusan nem sok, szinte semmi, csak éppen egyfajta ilyen elválasztó vonal ez a római egyház, illetve az ortodox egyházak és a protestáns egyházak között, ugyanis a római és ortodox egyházakban inkább papnak hívják a specifikusan erre a szolgálatra kiválasztott és elhívott és elküldött embereket, addig a protestáns egyházakban pedig lelkésznek hívják. Persze vannak más kifejezések is, mint például a lelki pásztor, amit főleg református körökben szeretnek, illetve csak simán pásztor, amit meg a szabad keresztény körökben szeretnek, és itt megint elmondom, hogy mindig elmondok, hogy nem szeretem ezt a kifejezést, hogy szabad keresztény, mert hogy én is szabad vagyok, bár történelmi felekezetnek a tagja vagyok, de mindegy, tehát, hogy szabad keresztény, neoprotestáns, újprotestáns közösségekben pedig pásztornak is szokták nevezni. Most láthatjuk azt, hogyha mondjuk csak ezt a hármat egymás mellé rakjuk, hogy lelkész, pap és pásztor, most a pásztorról itt külön nem fogunk beszélni, de hogy mellé rakjuk, akkor tulajdonképpen ugyanazokat a funkciókat, praktikusan ugyanazokat jelölik, viszont mindegyik mást-mást emel ki. Azt, hogy ebből a nagyon összetett szolgálatból, amit mondjuk egy lelkész vagy egy pap végez, abból mi az, amit elsősorban fontosnak tart, mondjuk az a millió, amely megalkotta ezeket a fogalmakat. Tehát ez nem feltétlenül van így az adott papnak vagy lelkésznek az életében, de az a millió, vagy az a kor, amikor ezeket a fogalmakat megalkották, vagy ezt az elválasztást megtették, hogy lelkész és pap, tehát aki protestáns, az lelkész, aki katolikus, az meg pap, mellesleg megjegyzem, evangélikus részről mi mind a kettőt szoktuk használni, de hogy ezt az elválasztást, amikor megtették, akkor tulajdonképpen itt ebben ennek a nagy összetett szolgálatnak a különböző területeire utaltak. Tehát például, hogyha megnézzük a pap kifejezést, akkor az már a Bibliában is nagyon sokszor szereplő kifejezés. A pap volt tulajdonképpen, akik az Isten előtt szolgáltak. Azok az elhívott emberek, akik az áldozatokat bemutatták, akik az embereknek az ügyét odavitték az Isten elé, stb. Tehát ez volt már az Ószövetségben is, de aztán az Új Szövetségben is ez volt az a specifikus szolgálat, ami az Isten előtt zajlik, az Istennek a jelenlétében. Kvázi az Isten tiszteletnek és az áldozat bemutatásnak a celebrálása, ez volt, tehát elvégzése, ez volt a papoknak az elsődleges funkciója. Ha pedig a lelkész kifejezést nézzük meg, akkor egy kicsit az pedig a mesterség jellegre reflektál. Tehát, hogy van cipész, aki a cipővel foglalkozik, úgy van a lelkész, aki pedig a lélekkel foglalkozik. És itt ugye fontos az, hogy ez arra is irányul, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát maga a lelkész kifejezés. Tehát, hogy itt a tanultságra is utal maga a lelkész kifejezés, amíg a pap az inkább a hivatalra utal. Tehát a lelkész inkább a mesterségre utal, tehát arra, hogy ezt meg kell tanulni, idáig el kell jutni, tehát van valami a mögött, amit ott csinál valaki lelkészként, tehát a mögött vannak tanulmányok, van tudás, kell, hogy legyen tapasztalat. És a másik oldalról pedig a pap, mint kifejezés, az pedig a hivatalt, a rendeltettséget, tehát az Istentől való rendelést, és a funkciót azt preferálja ez a fogalom. Hogyha megnézzük, akkor ebből fakadóan a pap mondjuk elsősorban az Istentől az ember felé irányul, mint fogalom, a lelkész pedig az emberi lélekkel foglalkozva inkább az embertől az Isten felé. De megint jeleznem kell, hogy tulajdonképpen ezek a fogalmak, tehát egy katolikus pap és egy evangélikus lelkész praktikusan majdnem ugyanazt csinálja. Nyilván a teológiai különbségekből fakadóan vannak hangsúlyeltolódások, hogy mit csinálnak, meg nyilván az különböző egyházi hagyományokból, de mind a kettő ugyanolyan jó kifejezésre. Ha a történelmi egyházakat nézzük, akkor katolikus, illetve ortodox oldalon inkább a pap az, amit használnak elsősorban, bár meg kell jegyeznem, hogy a görög katolikusok használják a parókus, illetve a lelkész és a lelki pásztor kifejezést is, tehát ők kicsit hasonlítanak ránk evangélikusokra, mert nálunk is nem azt mondom, hogy kb. Tök mindegy, mert a hivatalos az a lelkész, de használjuk mindet. Náluk a hivatalos a pap, de ők meg a lelkészt is használják. Református részről pedig inkább a lelki pásztor az, ami a leghivatalosabb megjelölése azoknak a kiválasztottaknak, elhívottaknak és elküldötteknek, akik ezt a feladatot végzik akár gyülekezetekben, plébániákon, vagy éppen intézményekben, vagy bármely más területen. A második pontunk az az, hogy vajon mi a feladata, vagy milyen funkciói lehetnek egy lelkésznek 21. században. Itt most a lelkész kifejezést fogom használni végig az egyszerűség kedvéért, de akár papot is mondhatnék, vagy lelkipásztort is mondhatnék. Azt kell tisztán látni, hogy nem lehet konkrét párhuzamokat vonni a bibliai időknek a papsága és a mai kor papsága között, mert hogy egy csomó idő eltelt azóta egyrészt, másrészt pedig meg akkoriban sokkal differenciáltabbak voltak a különbözőféle szolgálati területek, amelyek most egy személyben vagy egy hivatalban, a lelkészi hivatalban koncentrálódnak. Tehát, hogyha a Bibliát megvizsgáljuk, akkor ott találunk számtalan különböző fajta Isten felé való szolgálati lehetőséget, amelyek közül egy csomó egyetlen egy személyben, vagy egyetlen egy hivatalban koncentrálódik a lelkészi szolgálatban. Tehát több olyan bibliai szolgálati területből kell merítenünk ahhoz, hogy azokból kivéve akár az egész hivatalt, akár azoknak egyes részleteit, mint egy puzzle-t össze tudjuk rakni aztán a lelkészi szolgálat funkcióit, nem beszélve azokról, a nem Isten és emberek szolgálatához tartozó munkaterületekről, amit egy lelkésznek csinálnia kell, amiről most nem fogok beszélni, tehát nem tudom, ilyen adminisztráció, meg mit tudom én még mikről, amiket így hivatali ügyintézések, meg nem tudom én, épületállománynak a karbantartás. Egy csomó olyan dolog, amit még ezen túlmenően csinálni kell, tehát itt most csak kifejezetten, ami lelkészi funkció, arról fogunk beszélni. ezt a megkülönböztetést, vagy distinkciót én úgy szoktam megtenni, hogy vannak a munkáim, azaz adminisztráció, a ügyintézés, a nem tudom én akármicsoda, és van a hivatásom, ami pedig a lelki szívatás, amikor tényleg azzal foglalkozom, amivel foglalkozni kellene, vagy kell egy lelkésznek. Tehát, ha a bibliai szövegeket nézzük, akkor három jól körülhatárolható funkciója van a mai lelkészi szolgálatnak. Ez a hármas tagozódás, amit én itt most el fogok mondani, ez nem az én ötletem, meg nem az én gondolom, én is vettem valahonnan, csak már nem emlékszem, hogy honnan, úgyhogy ezúton is elnézést kérek, hogyha valaki hallott már elő, nem akarom úgy eladni, mint a saját gondolataimat, de nem emlékszem, hogy honnan szedtem, na mindegy. A lényeg, hogy ez a hármas tagozódás a papi funkció, amit a lelkésznek a papi funkciója, a profétai funkciója és a pásztori funkciója mind a három P betűvel kezdődik, tehát nevezhetnénk ezt akár a három P-nek is, a papi funkció, a profétai funkció és a pásztori funkció. Hogyha megnézzük a bibliai szövegeket a papi funkció tekintetében, akkor ugye elsősorban az áldozat bemutatás volt a papoknak a feladata, tehát az Isten tiszteletnek a levezénylése, az áldozatok levezénylése. Na most, ugye nyilván mi már nem mutatunk be áldozatokat, az evangélikus teológia szerint semmiképpen sem, hiszen az egyetlen és igazi és mindenre kiterjedő áldozat az Jézus Krisztus volt, ezért van az, hogy evangélikus templomokban van oltár, amin mindig van feszület, amivel azt mutatjuk, hogy ugyan van oltárunk, de mi azon már nem áldozunk semmit, mert hogy az egyedül és örök áldozat, ami bűneinkért, és az Istenhez való eljutásunknak a kulcsa az Krisztusnak a keresztjében van. Ennek kapcsán nézzétek meg a templomokról szóló videót, azt is belinkelem ide alulra, ott egy kicsit részletesebben beszélek erről. Tehát, hogyha értelmezni akarjuk áldozat nélkül a papi funkciót, akkor tulajdonképpen az Isten tiszteletnek és egyéb liturgikus alkalmaknak az elvégzése, ami a papi funkciója a lelkésznek, tehát Isten tiszteleteknek, keresztelő, temetés, esketés, stb. Ezek a funkciók, illetve hogyha egy kicsit tágabban gondolkozunk, vagy elvont fogalomként kezeljük ezt a papi funkciót, akkor mondhatjuk azt, hogy az emberek dolgainak az Isten elé vitele az, ami irányultsága van ennek a funkciójának a lelkésznek, tehát az, hogy az embereknek a dolgait, és itt nem csak az áldozatokról van szó, hanem úgy általában magát, az embert az Isten elé vinni. Tehát egyfajta ilyen révész funkció ez tulajdonképpen, odavinni az Isten elé. Ez nem azt jelenti, hogy a lelkésznek kizárólagos jogosultsága van erre, vagy ő nélkül ezt nem lehetne megtenni, hanem ez a feladata közé tartozik, hogy ott legyen az emberek mellett, és az emberek ügyét, gondjait, bajait, bűneit, örömeit, bánatait, mindezt az Isten elé vigye egyfajta eszközként, tehát nem valamiféle despotaként, vagy valamiféle határként, hogy csak rajtam keresztül lehet átmenni az Istenhez, nem, hanem segítségként és eszközként. Tehát tulajdonképpen így módon a papi funkció, a lelkész embertől Isten felé vezető mozgásában is keresendő többek között. Tehát ez a papi funkció. Akkor a második a háromból, az a prófétai funkció, tulajdonképpen az a papi funkciónak az ellentéte, tehát az Istentől, mármint abban az értelemben ellentéte, hogy nem az embertől az Isten felé, hanem az Istentől az ember felé irányuló mozgásban is részt vesz a lelkész, hiszen kik voltak a próféták? A próféták Isten emberei voltak, azok, akik az Isten akaratát és üzenetét közvetítették egy kiválasztott embernek, vagy egy kiválasztott csoportnak. Tehát elsősorban nem jövendőmondó funkciója volt a prófétáknak, erről az előző adásban is, vagy ez kettővel ezelőtti adásban, bocsánat, beszéltünk abban, hogy hogyan értelmezzem a Bibliát, ez volt az adásnak a címe, azt is hallgassátok meg, ha eddig még nem tettétek volna meg. Tehát, hogy a próféta elsősorban nem a jövőt mondja meg, tehát a megprófétálása vagy a prófétálás, hanem elsősorban azt jelenti, hogy az Istennek az üzenetét közvetítjük az emberek felé, lett légyen szó objektív üzenetekről, tehát amik állandóak, vagy lett légyen szó szubjektív üzenetekről is adott esetben, amelyek egy-egy adott személynek szólnak. És a harmadik funkció pedig az úgynevezett pásztori funkció, amely a Bibliában annyira nem szerepel, hogy mondjam, tehát a papi funkciók, vagy a hasonló Isten embere funkció közül, ez a pásztori funkció nem nagyon játszott annyira nagy szerepet, vagy egészen más módon játszott szerepet, hiszen a bibliai korokban, főleg az Ószövetségben, de az egész Bibliában azért az, hogy valaki hívő, és hogy valaki nemzetiségileg zsidó, az összetartozott, tehát ott nem volt elválasztva így módon a társadalom és a hit egymástól, mert hogy egyértelmű volt, hogy aki zsidó, az hisz az Istenben, tehát így módon a papok társadalmi funkciót is betöltöttek, de nem abban az értelemben, nem abban a közösségszervező értelemben, mint amiben most mi értjük a pásztori funkciót. Tehát van a pásztori funkció, ami mondhatni a legújabb vagy legfrissebb a lelkészi funkciók között, az, hogy a közösség megszervezése és a közösségnek az alakítása természetesen, hogyha egy lelkész közösségben szolgál, egyértelműen ez akkor érvényes, de hogy egyfajta pásztori funkció, amire utal különben a lelki pásztor kifejezés is, tehát hogy a nyájat, az Istenben hívőknek a közösségét összetartsa, építse és fejlessze. Ez a három funkció, tehát a papi, a proféta és a pásztori funkció, ezek a Bibliában teljesen szét voltak válva. Tehát voltak a papok, voltak a proféták, és voltak a társadalmi népi vezetők, ilyen-olyan köröknek, vagy csoportosulásoknak, vagy akár az egész népnek a vezetői, de ezek mind koncentrálódnak a lelkészi szolgálatban, elsődlegesen is ugye a gyülekezeti, vagy plébániai lelkészi szolgálatban. És azt is kell látni, hogy különböző korokban és különböző szituációkban más-más funkciók voltak azok, amelyek előtérbe kerültek, amelyek a többi fölé kerültek. Ma inkább a pásztori funkciót szokás hangsúlyozni, főleg a protestantizmusban, és ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a közösség szervezés és a közösség építés, amire ugye a pásztor, mint kifejezés utal, az, ami társadalmi szempontból releváns, tehát ami mérhető, ami látható, ami jól körülhatárolható, ki az, aki a gyülekezethez tartozik, vagy a közösséghez tartozik, ki az, aki nem tartozik oda. Ugye ebbe tartozik bele a gyülekezet szervezés, vagy ebbe tartozik, ebbe a pásztori funkcióba tartozik bele például a diakónia, tehát az egyházi szeretetszolgálat. És hát amikor társadalmi kérdések vagy folyamatok zajlanak, akkor a lelkész elsősorban mindig úgy jelenik meg, mint az adott közösségnek a vezetője vagy szószólója, tehát a világ felé, meg úgy általában a szociológia felé, vagy a statisztika felé, ez az a funkció, ami a legjobban körülhatárolható, ami legexaktabb. Néha én úgy érzem, hogy kicsit túl van tolva a többi funkciónak a rovására, de hát ez van. És ugye azzal is tisztában kell lenni, hogy nem ért mindenki mindenhez. Tehát a Bibliában ezek a funkciók nem véletlenül voltak különválasztva, hogy egy valaki ezt csinálta, más valaki azt csinálta, harmadik valaki meg amaz csinálta az Istennek a szolgálatában. Most ez mind egy személyben kulminál, mégpedig a lelkésznek a személyben, de tisztában kell lenni azzal, hogy egyrészt van olyan, hogy elhívás, tehát az Isten elhív valakit valamire, például papnak, profétának, vagy akár pásztornak. Tehát vannak olyan lelkészek, akik nagyon jó közösségszervezők, de csapnivalóan prédikálnak, valakik gyönyörűen végzik a liturgiát, és az embereket az Isten elé tudják vinni, akár személyes beszélgetésben, akár a más dolgaikkal kapcsolatban, de mondjuk nem tudnak ifjúsági kört megszervezni, és a többi, és a többi, és a többi. Na, szóval értitek. Tehát, hogy nem érthet mindenki mindenhez, és az egyes lelkészeknek a szolgálatában bizonyos területek domborodnak ki, amelyikhez értenek, és másokhoz, amihez meg kevésbé értenek, vagy nem értenek egyáltalán. Van ilyen. Hát nyilván ehhez türelem kell, meg bölcsesség kell mind a lelkész részéről, mind a közösség részéről, hogy ezt valahogyan szintézisbe tudják hozni az adott területen, és hát előnyben vannak azok a helyek, ahol több lelkész van, mert ott ezeket szépen gyönyörűen le lehet osztani ki, mihez ért alapon. Egyetlen olyan bibliai szolgálati terület van különben, ami a Bibliában is szerepel, amely multifunkcionalitásában, tehát ebben az összetettségében nagyon hasonlít a mai lelkészi szolgálatra, ez pedig a bíráknak a szolgálata volt, ugye főleg a bírák könyvében, mi meglepő módon, a bírák könyvében találhatunk róluk, akik más területeken, vagy hát részben átfedésben a lelkészi szolgálattal végezték a szolgálatokat, ugye ez még a királyság előtti időszak az Ószövetségben, tehát mielőtt még királya lett volna, tehát egy törzsi szövetségben létezett Izrael, miután ugye bevonult az ígéret földjére, és az Isten újra és újra elhívott úgynevezett bírákat, akiknek volt profétai funkciója, tehát az Isten üzenetét közvetítették az emberek felé, volt bírói funkciója, tehát az ügyes-bajos dolgokban döntöttek, mint bírók, és volt hadvezéri funkciójuk is, tehát különböző külső ellenségek ellen fogták össze törzseket, vagy a több törzset, vagy egy törzset fogtak össze egy adott szituációban, és vezették a népet ilyen formán is. Ilyen volt például Sámson, akinek ugye a hajában volt az ereje, akit ismertünk, vagy Gedeon például, aki 300 emberrel győzött le egy több ezer fő sereget. És itt van például a legkülönlegesebb bíra, aki tulajdonképpen az utolsó bírája volt Izraelnek, aki Sámuel próféta, őt már prófétaként emlegetjük, el szoktuk róla felejteni, hogy ő bíra is volt, de neki már kidomborodott a prófétai jellege egyfajta átmenetként a bírói multifunkcionalitásból a prófétai szolgálatba. Na mindegy, erről most ennyit így, de hogyha valakit érdekel, akkor a bírák könyvében ezt meg tudja nézni, hogy milyen összetett volt akkoriban a feladat. Tehát megint mondom, összetettségében nagyon hasonló a bíráknak a szolgálata mai lelkészi szolgálathoz. Na és most érkeztünk el a harmadik ponthoz, amiben pedig a női lelkészségről fogunk egy kicsit beszélni. Még egyszer mondom, hogy ennek kapcsán már egy rövid videó készült, vagy hát a videónak egy része a női lelkészségről szól. Egy kérdések és válaszok videó, belinkelem alulra a mostani adás alá, úgyhogy ott meg tudjátok nézni, vagy adott esetben hallgatni, és nyilván lesz átfedés a két adás között, tehát nem kell ezen meglepődni. Oké. Tehát női lelkészség. A női lelkészség az a 20. század második felének a vívmánya, és már ebből a kifejezésből is látjátok, hogy én alapvetően támogatom a női lelkészséget, sőt, kívánatosnak tartom, hogy legyenek női lelkészek az egyházakban, vagy női papok, hogyha úgy tetszik, mert hogy egy csomó olyan hely van, ami megalapozza azt, hogy női lelkészek legyenek. Persze azt sem kell elhallgatni, hogy vannak olyan szakaszok a Bibliában is, amelyek nem támogatják ezt. Ugye itt szokták hozni főleg az 1 Korintus 14, 33-34-et és az 1 Timóteus 2.12-t, amiben konkrétan Pál apostol arról beszél, hogy a nő ne tanítson a gyülekezetben, de azt látni kell, és ezt az előző videóban kifejtettem, úgyhogy nézzétek meg, kifejtettem, hogy ezek akkor és ott arra a szituációra érvényes kijelentések voltak, amelyek fakadtak egyrészt a gyülekezetnek a speciális helyzetéből, amiben ott voltak. Tudnélik, hogy gazdag nők, akik helyet biztosítottak a gyülekezeti istentiszteleteknek, összejöveteleknek a számára, bele akartak szólni a tanításba. Plusz táplálkozik a zsidó kultúrából, ami alapvetően egy férfi központú, mint úgy általában a világ úgy akkor az volt, de a zsidó kultúra különösképpen is. És hogy nyilvánvalóan egy többségében zsidó emberekből keresztényé vált emberek számára elfogadhatatlan lett volna egy női papság, mondjuk így, vagy lelkészség, vagy tanítóság, mert hogy akkoriban ez még nem volt egyértelmű, hogy ezt hogyan nevezzük, vagy kik azok, akik ott vannak, akik mondjuk vezetik a gyülekezetet, vagy prédikálnak. Mindezt annak ellenére különben, hogy megvoltak a jelei, az mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, hogy bizonyos szolgálati területeken, sőt, a már említett papi profétai szolgálati területeken nők igenis voltak. Nyilván sokkal kisebb számban, nyilván sokkal több férfi volt, tehát arányaiban elenyésző mennyiségű, de voltak. És hogyha mindezt rávetítjük a mai 21. századunkra, kivonjuk belőle azokat a kulturális jellegeket, amelyek miatt elutasításra került az új szövetség egy részében a női papságnak a kérdése, akkor egyértelmű az, hogy nem az ördögtől való, sőt az Istentől való az, hogy viszont ma a 21. században legyenek, és vannak is, hála Istennek, az evangélikus egyházban biztosan, női lelkészek. Na de nézzük meg ezeket a bibliai utalásokat, amelyek eligazodni segítenek bennünket ebben. Kezdjük mindjárt a teremtéssel. Tehát azt olvassuk a teremtés történetben, apropó eddig nem hallgattátok volna meg, akkor hallgassátok meg a teremtésről szóló adást. A teremtésben az Isten férfivá és nővé teremti az embert, mégpedig a saját képmására teremti férfivá és nővé is. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy az Isten képmása a férfi és a nő is, éppen ezért az Isten az se nem férfi, se nem nő, hanem, most nem mondom azt, hogy mind a kettő, mert az ő esetében ez nem releváns, hogy ő most férfi vagy nő, mert ez nem releváns, hanem az Isten saját képmására teremti, kapcsolatra teremti az embert, férfivá és nővé. Tehát így módon, hogyha most emberileg gondolkozunk és emberi fogalmakkal próbáljuk meg ezt megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy az Istennek van egy férfi és egy női oldala is. Erről az Ószövetség is beszél egy csomó helyen, ahol az Istenre női tulajdonságokkal hivatkozik, vagy női tulajdonságokat, jelzőket ad a Szentírás az Istennek, nem csak férfiakat. Tehát a gondoskodás, az irgalom és más fogalmak, amiket használ, amik kifejezetten női jellegű fogalmak, ezek a fogalmakat az Istenre is használja a Biblia, tehát ebből egyértelműen következik az, hogyha egy lelkésznek az a feladata, hogy az Istent is, az egyik feladata a sok közül, az, hogy az Istent közelebb vigye az emberek felé, akkor nyilvánvalóan egy férfi a férfiségéből, vagy férfiságából fakadóan az Istennek a férfiasabb oldalát tudja közvetíteni, egy nő pedig a nőiesebb oldalát tudja közvetíteni az emberek felé, de ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az Istenről, nyilván tükör által, homályosan, ahogyan ezt Pál apostol megfogalmazza, meg töredékes módon, de hogyha ebből a töredékességből a legtöbbet ki akarjuk hozni, akkor egyértelmű az, hogy kell, hogy legyenek férfi lelkészek is, és női lelkészek is, hogy az Isten sokszínűségéből többet tudjunk megismerni a lelkészi szolgálat által. Ez nem azt jelenti, hogy egy férfi ne lehetne női, nem mutathatná meg az Istennek a gyengéd, nőies oldalát az embereknek, és fordítva, tehát, hogy egy nő ezt ne tudná megtenni, de a maga teljességében akkor lesz jó a kép, vagy hát igazából a maga töredékességében akkor lesz jó a kép, hogyha ez mind a kettő, hogyha mind a kettő megvan, és a mind a kettőre lehetőség van. Miért fosztanánk meg a gyülekezeteinket attól, hogy olyan lelkészi szolgálat is kaphassanak, vagy olyan lelkészek is szolgálhassanak feléjük, akik egészen más módon tudják megközelíteni az Istent, mint ahogyan mondjuk a női lelkészek, mint ahogyan ezt egy férfi lelkész meg tudja tenni. De megint mondom, nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy férfi ne tudná ezt bemutatni, vagy az Isten szent lelke ne tudná megadni egy férfi számára is, hogy a nőies oldalát bemutassa az Istennek, de ha már az Isten a saját képmására teremtette a férfit és a nőt is, akkor a kép az így lesz teljes az Istenre mutatásban, hogyha férfi lelkészek is vannak, és női lelkészek is vannak. Ugye az evangélikus egyházban az egyház létének a kulcsa, vagy hát ahogyan mi azt tanítjuk, az egyház meglétének a kulcsa az a Szentlélek. Luther arról beszél, hogy a Szentlélek az, aki elhívja, aki hitet ébreszt, elhívja az embereket, gyűjti az embereket, és közösségé formálja az embereket. Tehát ez a Szentlélek munkájának tulajdonítjuk. És hát a Szentlélek ünnepe az a pünkösd, mert az első pünkösd az apostolok cselekedeteinek könyve második fejezete, amikor ugye elérkezett az apostolokhoz Jézusnak az ígérete kapcsán, és ők megteltek Szentlélekkel is, prédikáltak, és akkor vitték az örömhírt szerte akkor a bolygón, már amerre nyilván eljutottak, és nagyon érdekes Péter apostolnak a pünkösdi beszéde, amit ott egy a prédikációja, amit elmond, miután leszállt rá a Szentlélek, és ott Joel prófétát idézi, Joel prófétának a könyvének a harmadik fejezetét idézi Péter, és ezt mondja, hogy az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Tehát a második fejezetnek a 17-től a 19. verséig olvastam föl most ezt a részt. Péter apostol arról beszél, hogy az Isten szent lelke az leszáll férfiakra és nőkre is egyaránt, és szolgálatot, itt külön a profétasságot említi, erről majd kicsit később fogunk beszélni, de hogy leszáll minden halandóra, minden testre, legyen az férfi, vagy legyen az nő. Egy lelkészi feladat az evangélikus egyházban, tehát amikor mi lelkészi esküt teszünk, akkor két nagy oszlopa van a lelkészi szolgálatnak, az egyik az ige tiszta hirdetése, a másik pedig a szentségekkel való helyes élés, tehát a szentségek, vagy úgy is szoktuk mondani, a szentségek helyes kiszolgáltatása az embereknek, tehát az ige hirdetés és a szentségekkel való szolgálat, és mind a kettőben, akár az ige hirdetésében, akár pedig a szentségekkel való élésben a Szentléleknek kulcs szerepe van, ugyanis Szentlélek nélkül nem lehet sem jó ige hirdetést mondani, sem pedig helyesen szolgálni a szentségekkel. Tehát ha ezt egy nagyon egyszerű matematikai példával összepakoljuk ezeket az információkat, hogyha a Szentlélek leszáll férfiakra és nőkre is egyaránt, és a lelkészi szolgálathoz a Szentlélek munkája kell mind az ige hirdetéshez, mind pedig a szentségekkel való helyes éléshez, akkor ebből egyértelműen következik az, hogy mind férfiak, mind nők alkalmasak tudnak lenni arra a Szentlélek által, hogy ellássák a lelkészi szolgálatot. És ez annyira így van, hogy még a legvérmesebben férfi központú Ószövetségben, mert ez így van, hát az egy ilyen kor volt, na, hát. Tehát még a legvérmesebb férfi központú Ószövetségben is találunk példákat arra, hogy nők szolgálnak különböző szolgálati területeken, az Istennel, az Isten és emberek közötti szolgálatban, amelyek részét képezik ma a 21. század lelkészségének, ahogy azt az előző pontban beszéltük, tehát mind a papi funkcióban, mint a profétai funkcióban látunk, sőt, még a pásztori vezetői funkcióban is látunk nőket az Ószövetségben, meg aztán ószövetségi példát is fog hozni, de hogy az Ószövetségben, ami pedig aztán tényleg olyan férfi központú, hogy csuhalja. Tehát ezt alá kell húznunk. És akkor itt most már a vége felé haladva megnéznénk azt, hogy mik ezek a példák. Egy-kettőt, a teljesség igénye nélkül egy-kettőt hoznék itt most elétek. Itt most igehelyek következnek, úgyhogy ha valakinél esetleg van Biblia, akkor az tök jó, és akkor az ki tudja majd nyitni. Az első igehely, amit megnéznénk, az Mózes másodika, vagy a kivonulás könyve, tehát Mózes második könyve 15. fejezet 20. verse, tehát 2 Mózes 15-20, így hangzik: ekkor Mirjám prófétanő, Áron nővére dobot vett a kezébe, és a többi asszony is mind kivonult utána dobolva és körtáncot járva. Itt ugye Mirjámról van szó, tehát a kivonulás pillanatában vagyunk, mégpedig a Vörös-tenger ketté választása után, amikor is hálát ad az Istennek a nép, azért, hogy megmenekítette őket. Először Mózes hálaadó énekét láthatjuk, és utána pedig Mirjám prófétanőnek és a többi asszonynak a dobolással, körtánccal kísért éneklését, hála éneklését találjuk meg, amiben hálát adnak az Istennek azért, hogy megmenekítette őket az egyiptomiaktól. És itt Mirjám prófétanőre a növia kifejezést használják, ami a navi proféta héber kifejezésnek a nőnemű alakja. Ugye a héber nyelvben van a szavaknak neme, mint például a németben, és itt is van a növi, vagy navi, az a proféta, és a növia, az pedig a proféta nő. Már eleve itt látunk, és a lelki szolgálatnak egy nagyon fontos funkciója, a profétai funkció, tehát az Isten üzenetének közvetítése a nép felé. Tehát Mirjám ilyen funkcióval is rendelkezett, és ebből nyilvánvalóan látszik az, hogy, és az egész Ószövetségben még majd hozok egy pár példát, hogy tele van profétanőkkel, akik az Isten emberei. Ugyanúgy, mint mondjuk Ézsaiás, vagy Jeremiás, vagy Illés proféta, vagy bármelyik másik, ugyanúgy nők is voltak, nyilván nem akkora számban, de akkor is voltak. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez nyilván azért van így, mert hogy voltak proféták, és voltak profétanők, és Mirjám nem volt a népben tehát ilyen official, vagy hivatalos proféta, hanem ő a nőknek volt a vezetője, vagy a nőknek volt külön a profétája. Van olyan értelmezés, ami ezt így mondja, hiszen Mirjámmal a nők jöttek ki együtt, és énekeltek, tehát mintha a férfiak és a nők külön lennének, de a nőknek, vagy hogy mondjam, egy női profétának nem lenne autoritása a férfiakkal szemben. Ezt is meg lehet száfolni, ugyanis Mikás prófétának a könyvében a 6. fejezetnek a 4. verse, tehát Mikás 6:4, ezt mondja a helyes Isten tisztelettel kapcsolatban az Úr, hiszen fölhoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgasság házából, elküldtem Mózest, Áront és Míriámot, hogy vezessenek. Tehát tulajdonképpen maga az Isten mondja Mikás prófétának a könyvében azt, hogy a nép vezetője, Egyiptomból való kivonulásnak a vezetése, az Mózesen, Áronon és Míriámon keresztül valósult meg. Tehát még egyszer mondom, Mikás 6:4, és itt nem tesz különbséget a kettő között. És sehol sem találunk utalást arra, hogy Míriám csupán egy női csoportnak lett volna a vezetője, vagy csak a nők, vagy a nők esetében lett volna tekintély, hanem az egész nép tekintetében ő vezető volt, és utána ugye, vagy akár előtte, tehát a 3. versben is, tehát Mikás 6:4-ről volt szó, de akár az előtte lévő versben, a 3. versben, akár a 4., vagy 4. utáni, az 5. versben is úgy kezdődik, hogy én népem, tehát itt nem tesz különbséget, hogy a nép egyik része vagy másik része fölött lett volna autoritás egyik vagy másik személy, hanem ez az egész népnek, tehát a választott népnek szól ez az egész. Tehát Míriám ugyanolyan vezetőként van itt, az Úr által megjelölve, mint ahogyan az Mózes és Áron volt a kivonulásnak az időszakában. És hát, hogyha megnézzük, akkor az Új Szövetségben is találhatunk, mondtam, hogy fogok egy-két új szövetségi példát is hozni, tehát az Új Szövetségben is találunk példát arra, hogy prófétai szolgálatot nők láttak el. Ez pedig Lukács evangéliumának 2. fejezete, a 36. vers, amiben ugye Jézust bemutatják a templomban, körülmetélik a templomban, és ott ugye Simeon mondja el a nagyon híres imádságát, hogy most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert hogy meglátták szemeim üdvösségedet, ugye mondja Simeon, és utána pedig, ugye Lukács 2:36-ban pedig ott volt egy prófétanő is, Anna, Fánoé lánya Ásér törzséből, igen idős volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és 84 éves özvegyasszony volt, nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal, abban az órában megjelent, hálát adott az Istennek, és beszélt róla, mármint hogy Jézusról, mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Tehát itt láthatjuk is egészen specifikusan, hogy böjtöléssel, imádsággal szolgált, sőt, beszélt is róla, tehát az Istennek az igéjét is hirdette, itt az embereknek is Jézusról beszélt, talán ő volt az egyik legelső, aki ezt ilyen konkrétan megtette prédikáció formájában, hogy beszélt a Jézusról az embereknek, aki még ugye kis gyermek volt itt. Tehát nyilván csak arról tudott beszélni, hogy megjelent a megváltó, de arról, hogy milyen a megváltó, arról még nyilván nem. Na de akkor menjünk tovább. Ugyanis nem csak prófétai funkcióban voltak nők az Ószövetségben, hanem bíra funkciókban is, ugye emlékeztek rá, azt mondtam, hogy összetettségét tekintve a mai lelkészi, 21. századi lelkészi szolgálat, megint mondom, összetettségét tekintve, az nagyon hasonlít a bíra szolgálathoz, mert az is egy nagyon összetett funkció volt, és bizony van női bíra is az Ószövetségben, hogyha a bírák könyvét kinyitjátok, akkor a 4. fejezetnek a 4. és 5. verse az, amit fel fogok olvasni, tehát Bírák 4:4-5. Abban az időben Debóra prófétanő Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Ráma és Bétel között, Efraim hegyvidékén, ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Tehát ő elsődlegesen próféta volt így folyamatában, ráadásul házas is volt, tehát házasként, anyaként, vagy hát nem tudjuk, hogy volt egy gyermeke, de feleségként, anyaként feltételezzük, prófétai funkciót látott el, és el lett hívva egy bizonyos időben bírának is, ugye a bírák általában nem élethosszig tartó feladatok voltak, volt akinek évtizedekig tartott, de volt, aki csak egy-egy vérzivataros évtizedre, vagy évre, vagy egy-egy feladatra hívott el az Isten bíraként, aztán utána visszamentek, azt csinálták azt, amit azelőtt csináltak, de a lényeg az, hogy proféta volt úgy általában, de bíróként is funkcionált ebben az időszakban, és Izrael fiai, legalábbis az a rész, aki fölött ő bíra volt, és itt aláhúzom azt, hogy fölött, tehát elfogadták autoritásként, elfogadták őt tekintélyként, döntéshozóként fölöttük. Ugye a bíránál nagyobb tekintély nem volt a királyság előtt Izraelben, tehát tulajdonképpen ők mind ellátták a profétai funkciókat is, itt főleg Debóra, hiszen neki az volt elsődlegesen a feladata, de volt egy idő, amikor a bírói funkciókat, sőt, katonai funkciókat is ellátott, ugye Bírák könyvének 4. fejezetében olvashatunk róla. Tehát ebben a fajta összetettségében és elhívottságában Debóra egy jó példája tud lenni a női lelkészségnek, aszerint az analógia szerint, amit én most elétek hoztam. Na és végül, de nem utolsó sorban, pedig azt fogjuk megnézni, hogy papi funkciót is elláttak nők, ószövetségi értelemben vett papi funkciót is elláttak nők. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és egy darab referenciát találunk erre, mégpedig Mózes 2. könyvében, a 38. fejezetnek a 8. verse, tehát 2. Mózes 38.8, az, amiben nőpapokról vagy papnőkről van szó. Olvasom ezt a szakaszt. Ugye ez a rész a Szent Sátornak és az Isten tiszteletnek is általában a kultusznak, ugye itt még vándorol a Izrael népe a sivatagban, tehát még nincs meg a templom, mint olyan, ami ugye Jeruzsálembe lett fölépítve, még nem is értek el az ígéret földjére, hanem vándorolnak a sivatagban, és sátorban laknak, és így templom funkciót is egy sátor tölt be, az úgynevezett Szent Sátor, amely Mózes 2. könyvében nagyon részletesen, meg 3. könyvében is nagyon részletesen le van írva, hogy annak hogyan kell kinéznie, meg hogyan kell az Isten tiszteletnek ott zajlania. És ennek a nagyon részletes leírásnak a részeként olvassuk azt, tehát 2. Mózes 38.8-ban, hogy elkészítette a rézmedencét, mindegy, ez kellett oda, most ez tök mindegy, tehát elkészítette a rézmedencét, meg rézből egy állványt is hozzá azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak. Eddig az idézet. Tehát itt elkészül egy Isten tisztelethez fontos tárgy, azoknak a nőknek a résztükreiből készül el, akik a kijelentés sátránál, ami ugye a Szent Sátor volt, tehát a templom, a Szent Sátornál szolgáltak. Szolgáltak. És ugye mondhatnánk azt, hogy hát itt nincs leírva, hogy ezek papnők voltak, csak hogy a papi szolgálatnak a szava, a héberben, ugye Ószövetségben vagyunk, tehát héber az eredeti nyelve, az a cava, és ennek a cavának, amely alapvetően a papi szolgálatot, tehát papi funkcióról, papi szolgálatról, Isten tiszteleti szolgálatról van szó, és annak a covót alakját olvasuk, tehát a cavának a covót képzett alakját, ami egy többes szám nőnemű alak. Ez azért nagyon fontos, nem hiába nyelvészkedünk, tehát ez azért nagyon fontos, mert a héberben, hogyha többes számot használnak valamire, akkor ott ugye nőnemet is használhatnak, meg hímnemű verziót is használhatnak. Ha csak férfiak vannak abban a csoportban, akit többes számba jelölni akarnak, akkor hímnemet használnak. Ha csak nők vannak a csoportban, akkor nőnemet használnak. Ha viszont férfiak és nők is vegyesen vannak a csoportban, akkor is csak hímnemet használnak. Tehát amikor többes szám van használva, akkor az csak a szövegkörnyezetből derülhet ki, hogyha vegyes csoportról van szó. Itt azonban a covót, az többes szám nőnemű alakban van, tehát akik szolgálnak, itt ez nőnemű többes szám alakban van, tehát csak nőkről van szó. Csak nőkről van szó, és ez alapvetően egyértelműsíti magát a fogalom és a nyelvtanilag használt alak, egyértelműsíti azt, hogy valamiféle, bővebben nem kifejtett, többször nem említett, de valamiféle papi funkciót nők töltöttek be a Szent Sátornál. Lehet, hogy már a templomban nem, Jeruzsálemben. Lehet, hogy addigra ez már másképpen alakult, nem tudjuk. Mondom, nem tudjuk. De azt viszont biztosan mutatja nekünk ez a szakasz, hogy voltak női papok valahol, valamikor az Ószövetségben is, ami megint mondom és aláhúzom, egy nagyon férfi központú, valószínűleg csak azért találunk benne ennyit, de egy nagyon férfi központú írás, nyilván korából és földrajzi elhelyezkedéséből, vagy hát a születésének földrajzi elhelyezkedése szempontjából. Azt mondhatjuk, összefoglalva itt a 3. pontot, hogy a teremtettségből, a Szentlélek munkájából, de még az ószövetségi iratokból is egyértelművé tudjuk tenni azt, hogy nem csak, hogy lehet, de kell is, hogy legyenek női lelkészek keresztény felekezetekben. Mm. Na tehát akkor összefoglalásképpen itt a végén. Egy csokorba szedtünk egy-két biblikus gondolatot azzal kapcsolatban, hogy mi is a lelkészi szolgálat, vagy hogyan is lehet a lelkészi szolgálat ma 21. században, hogyha az biblikus alapokra akar alapozódni. És hát beszéltünk arról, hogy mi a lelkész és pap kifejezés között a különbség. Beszéltünk arról, hogy mi a feladata a lelkésznek. Ha a Bibliából indulunk ki, akkor vannak papi funkciói, profétai funkciói és pásztori funkciói is. És beszéltünk arról is, hogy miért nem csak, hogy lehetséges, de kívánatos az, hogy női lelkészek is legyenek. Remélem, hogy egy kicsit segítettem abban, hogy eligazodjatok ebben a témában. Hogyha kérdésetek, felvetésetek, kommentetek lenne, akkor azt mindenképpen tegyétek meg, akár egy komment formájában az adások alatt, akár e-mail formájában. Várom a visszajelzéseteket, mert az úgy az igazi, hogyha tudunk beszélgetni ebben az ügyben, és hát tartsatok velem legközelebb is. A viszont hallgatásra. Sziasztok! Thank you.